és néha visszatér egy-egy ismerős ige szakasz, amit már korábban is felolvastam, sőt, lesz olyan most, amit már harmadjára olvasok majd fel, de mind más-más megközelítés, más-más üzenet. Talán mivel így a négy ige szakasz, amit fel fogok olvasni, hosszabb lesz az átlagosnál, ezért maradjunk a helyünkön és úgy figyeljük nyitott szívvel Isten igéjét. Sámuel első könyve 13. részéből fogom olvasni először az igét, és ezt a 11-es verstől a 13-as versig, tehát Sámuel első könyve 13. fejezet, 11-es verstől a 13-asig, és majd még a többi három ige szakaszt fogom mindig mondani, mielőtt olvasnánk. Itt lesz egy-két lapon belül mind a négy ige hely. Tehát Sámuel első könyve 13:11-től így szól Isten igéje, és mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt. Mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban, azt mondtam, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, mert nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, amelyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Azután a 14. fejezet verseit olvasom, 31. verstől a 35. versig. Tehát 14. fejezet, 31. verstől így szól hozzánk Isten igéje. És megverék azon a napon a filiszteusokat Mikmástól Ajálonig, és a nép nagyon kimerült. Akkor a nép a prédának esett, és fogtak juhot, ökröt és borjukat, és megölték a földön, és megette a nép vérestől. Megjelenték azért Saulnak és mondának, íme a nép vétkezik az Úr ellen, mert vérrel elegy eszik. Ő pedig mondta, hűtlenül cselekedtetek. Gördítsetek azért most hozzám egy nagy követ. Mondta továbbá Saul, menjetek el mindenfelé a nép között, és mondjátok meg nékik, hogy mindenki a maga ökrét, és mindenki a maga juhát hozza én hozzám, és itt öljétek meg, és egyétek meg, és nem fogtok vétkezni az Úr ellen vérrel elegy evén. Akkor elhozta az egész nép, kézzel fogván kiki a maga ökrét, azon az éjjel, és ott megölték. A harmadik ige szakasz a 15. fejezet, 12. verse. És korán reggel felkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal reggel, és hírül adták Sámuelnek ezt mondván, Saul Kármelbe ment, és ímé emlékoszlopot állított magának. Azután megfordult, és továbbment, és lement Gilgába. Negyedik ige szakasz pedig a 15. fejezet, a 30. és 31. versen, tehát a 15. fejezet 30. és 31. versen, és mondta Saul, vétkeztem, mindazáltal becsülj meg engem népemnek vénei előtt és Izrael előtt, és velem térj vissza, hogy könyörögjek az Úrnak, a te Istenednek. Visszatért azért Sámuel Saullal, és könyörgött Saul az Úrnak. Drága megváltónk Jézus Krisztus, arra vágyik a mi szívünk újból és újból, és erre is van szükségünk, és ez a te akaratod is, hogy néped előtt megjelenj, Uram, alkalomról alkalomra, mert nincs közben járó más Isten és emberek között, csak az ember Jézus Krisztus. Szeretnénk, ha ez a közben járó szolgálatod ma is elvégeztetne, Uram, az Isten és mi közöttünk, és te, mint főpap, elénk állítanád Isten dicsőségét a te életeden keresztül, és minket is Istenünk elé állítanál a te halálod által. Amen.
Amen.
Ahogy említettem, az elmúlt hetekben már kétszer vettünk elő a Saul történetéből alapigét. Először arról beszéltünk, hogyan vezette Isten Sámuelt, hogyan vezette Isten Sault. Azután arról beszéltünk, hogy miért volt szükség arra, hogy háromszor is királlyá avassák Sault. Hát most, ha valaki figyelte ezeknek az igéknek az összefüggéseit, akkor megláthatott egy-egy közöset mind a négy igében. Saul áldozatokat mutat be. Saul Isten tiszteletet folytat. Hát itt már a megromlott Saulról van szó. Amikor a vezettetésről beszéltem, akkor még a felfelé igyekvő, Isten felé törekvő Saulról volt szó. Most már az Istentől elpártoló, elidegenedő Sault látjuk ebben a négy esetben is. Mind a négy igének a közös jellemvonása az, hogy Saul egy olyan áldozatot hoz, olyan Isten tiszteletet folytat, amit senki nem kért tőle, még maga Isten sem. Ő kitalálta az Isten tiszteletnek a módját, a formáját. Majd mind a négyet egy kicsit jobban megvizsgáljuk, de előtte hadd mondjam el, hogy az ember nem a zsidó ember, nem a keresztény ember, hanem az ember alapjába véve egy vallásos teremtmény. Egyszerűen igényli azt, hogy valahogyan ünnepeljen, valamilyen kultuszt gyakoroljon, benne van ez az emberben. Szokott az ember erről-arról megemlékezni. Nagyon tetszett egy előadása egyszer egy teremtésről szóló előadás előadójának, aki azt mondta, hogy az evolúció az egy vallás, az evolúcióban hinni kell, mert az evolúciót tudományosan nem lehet bebizonyítani. Lehetetlenség. Olyan hiányzó láncszemek vannak, olyan nagy kérdőjelek vannak ebben az egészben, hogy aki ezeket, ezt el akarja fogadni, annak hinnie kell, hogy a hiányzó láncszemek is valahol megvannak, és a kérdőjelekre is valahol megvan, vagy meg lesz a válasz. Az egy hit. Az evolúció, az anyagelvűség is egy vallás. Annak is megvannak a főpapjai, a szónokai, annak is megvan a maga liturgiája, megvannak a maguk összejövetelei, a maguk ünnepei. Hát megvan az Isten népének is. Az ember világnézetet alkot, az ember vallásokat hoz létre, ki így gondolja, ki úgy gondolja, hát se szeri, se száma különféle vallásoknak. De testvérek, mi azért vagyunk könnyű helyzetben, mert Isten megmondta, Isten kijelentette, hogy hogyan várja el az ő tiszteletét, hogy mit kell az embernek cselekednie, egy mennyei mintára. Tehát ez olyan szép, az Ószövetségben Mózes és Dávid látják a mennyei mintát, az szerint kell nekik az Isten tiszteletet meghatározni, az építményeket felépíteni, az ünnepeket, a papokat, mindent Isten megmondott, hogy hogy kell csinálni. A veszedelmes az, amikor az a kettő elkezd összevegyülni. Isten megmondott valamit, és valamelyest figyel is rá az ember, úgy külsőre, meg a szavak, ha elhangoznak, akkor azt mondhatjuk, igen, ezek a Bibliából valóak, de olyan elemek vegyülnek bele, amit mégiscsak embereknek a kitaláció. Amikor Sámuel azt mondja Saulnak, hogy várjál 7 napig, és én megjelenek, és majd ott bemutatom az áldozatot, akkor Sámuel értésére adta Saulnak, hogy türelmes legyél, és előbb Isten fogjuk segítségül hívni, majd csak azután hadakozunk. Amikor elérkezik a kritikus időpont, Sámuel úgy tűnik, hogy késlekedik. 7 napot tudott várni, Saul, de 1-2 órát már nem tudott. Hát ez sokunkra jellemző, hogy amikor elérkezünk a határig, akkor a végén feladjuk, pedig már csak egy kicsit kellett volna még tűrni. Saul pontosan így jár, és érdekes, hogy nem istentelen Saul, nem azt mondja, hogy hagyjuk a csodába az áldozatot és az imádkozást, hanem azt mondja, majd én. Majd én a kezembe veszem a dolgokat, majd én imádkozom, majd én áldozatot mutatok be, és azt meg is cselekszi. Kezébe vette az irányítást, olyan dologhoz nyúlt, amihez nem volt szabad, hogy nyúljon. De ő Isten félőnek akart tetszeni, úgy tűnik leginkább csak a saját szemei előtt. És Isten előtt gyűlöletes volt ez az áldozás. Inkább türelmesnek kellett volna, hogy legyen. Aztán ott van a másik eset, az talán még beszédesebb. Saul tesz egy nagyon buta parancsot, állít az ő népe elé. Azt mondja, hogy amíg le nem győzzük az ellenséget, a filiszteusokat, addig senki nem ehet. Mondja is Jonatán, hogy apám vesztét okozza a népnek, hiszen ha ehetnénk, sokkal több erőnk lenne az ellenséget üldözni, de így elgyengülünk, a nép éhezik, az ellenfél elfut, mi pedig itt maradunk gyengén, éhesen. No, hát így is győzelmet arattak azért a filiszteusokon, de amikor vége volt a csatának, az ütközetnek, a nép rettentő éhes volt. Hát, a gyerekeimmel szoktam fakardozni, az is elég fárasztó, nemhogy ott még üldözni, tehát a harc az egy kemény férfi munka, nagyon sok erőt kivesz, futni, szabadni, birkózni, ütni, vágni, hát az egy komoly, kimerítő foglalatosság. Nagyon eléheztek, és annyira éhesek voltak, hogy az állatokat, ahogy megölték, meg se várták, hogy a vérük elfoljon, vérrel együtt ették meg az állatokat. Isten igéje nem csak az Ó, de még az Új Szövetségben is megtiltja az ilyet. Kevés olyan rendelkezése van Istennek az Új Szövetségben, amikor úgy tételesen elénk adja a parancsolatokat, mert a szeretet törvénye bennünket vezérel belsőleg, de ez egy olyan parancsolat, amit tételesen elénk ad Isten, hogy a fulvaholt állattól, a paráznaságtól, a bálványimádástól és a véreléstől az Új Szövetség népe tartózkodjon. Ez azért volt fontos, mert Noé idejében az állatok húsát megengedte Isten, hogy megegyék az emberek. Eredetileg csak a maghozó gyümölcsöket lehetett megenni. Az állatok a füveket ették, az emberek a gyümölcsöt ették. Az állatok nem ettek állatokat, az emberek sem ettek állatokat, majd ez a bűneset után változott, és Noé idejében Isten mondja, hogy nektek adtam eledelül az állatokat, de a vérét nem, mert a vér a lélek. Annak az állatnak a lelke felett Isten rendelkezik. Te a testét megölheted, megeheted, de annak az állatnak is, meg természetesen a másik embernek is a lelke, az hadd maradjon az én fennhatóságom alatt, azzal Isten csinál, amit akar, ti megsüthetitek, megehetitek az állatokat, de a vérüket nem engedem. Abban van a lélek. Milyen érdekes. Hát egy külön tanulmány szólhatna erről, hogy ez mit jelent, ebben nem megyek most bele. A lényeg az, hogy vétkezett a nép a véreléssel, nem lett volna szabad, hogy ezt tegyék, bűnt követtek el. És akkor Saul gondolkodik, hogy oldjuk fel a feszültséget. És nem azt mondja, igen, ostoba parancsot adtam a népemnek, ne haragudjatok katonák, de a vérevést hagyjuk abba, és tartsunk bűnbánatot Isten előtt. Kitalálja, hogy hogyan lehet ezt átlépni, ezt az akadályt, hozzatok ide egy követ, majd én ezt megszentelem, vagy felavatom, vagy ki tudja, hogy mit csinálok vele, aki itt a kőnél vágja le az állatot, és megeszi a vérét, az nem vétkezik. Hát, gratulálunk, kedves Saul, ezt jól kitaláltad, de Isten ilyet soha nem mondott, soha nem engedett meg, és soha nem kért. Sőt, egyenesen megtiltott. De ő azt mondta, hókusz-pókusz, már is eltűnt a bűn. Csak ennél a sziklánál kell levágni az állatot. A harmadik esetben ez már Saul felfúvalkodottságának az egyértelmű jele, mégis benne van valahol a zsidók hite, hitvilága, gyakorlata, mert amikor valami nagy dolgot cselekedett Isten, akkor az ősatyák, korábban olvasunk többször is erről, Isten népe korábban is olvasunk erről, hogy emlékköveket állítottak fel. Emlékoszlopokat állítottak fel. Hatalmasan cselekedtél, Uram. Amikor átvezette a megnyílt Jordánon Isten az ő népét, 12 nemzetségből egy-egy férfi, egy-egy hatalmas követ cipelt magával a Jordán fenekéről, az azért volt különleges jelentőségű, mert a Jordán fenekéről köveket az akkori technológiákkal nem lehetett felhozni, tehát ez egy bizonyíték, hogy ezeket a köveket nem láthatod, de most itt vannak a parton, mert volt a történelemben egy rövid időszak, amikor Isten megállította a folyót, átmentél száraz lábbal, nem csak a Vörös-tenger nyílt ketté, hanem egyszer a Jordánon is átkeltek, és akkor kiszedtétek ezeket a köveket, itt vannak a Jordán aljáról származó kövek, amik bizonyítják Isten dicsőségét. Saul elmegy, legyőzi az amálekitákat, mert ez már az a csata, igaz, vétkezik, nem hallgat Istenre ebben a csatában, nem írt ki mindenkit, és nem írt ki mindent, amit Isten kér, de azt mondja, Saul, jól harcoltál, egy emlékkövet megérdemelsz. És saját magának felállít egy emlékkövet, nem is emlékszem, hogy a Bibliában olvasnánk ilyet. Hát a történelemben tudjuk, hogy a nagy uralkodók diadalíveket készítettek, belefaragva domborműveken a csatának a nagy eseményei, a királya, hogy harcol, hogy győz, de hogy az Isten népe között lett volna ilyen, azt nem tudjuk. Saul felállított magának egy emlékoszlopot. Ezzel, mint egy vallásos tisztelet tárgyává téve önmagát. Emlékszünk még rá, aki elbújt a csomagok között, az utipodgyászok között. Annyira nem akart, nem mert király lenni. Annyira alázatos volt a saját szemei előtt, ahogy később szemére veti neki Sámuel. Saját szemei előtt voltál alázatos és méltatlan. Most emlékoszlopot állít magának, hogy ünnepeljék őt az ember. És aztán még egy vallásos cselekedet, amikor hazatér ebből a győzelemből, de vétkes győzelemből, Sámuel próféta meginti őt, nem jól cselekedtél, életben hagytad Agágot, életben hagytad ezeket a szép juhokat, ökröket, ahelyett, hogy ezeket is megölted volna, hogy kívántam és akartam, akkor ezt az egészet úgy dolgozza fel Saul, hogy kikerüli az isteni ítéletet. Vétkeztem, ismeribe végül kénytelen kelletlen, de a nép miatt való félelemből vétkeztem, tehát ők a hibásak érte. Most én szeretnék imádkozni. Zárjuk le ezt a csatát Isten tisztelettel. Hívjuk össze a katonákat, a népet, imádkozzunk. Adjunk hálát az ég urának, hogy megmenekültünk. Hát mondja Sámuel, hogy én ezen az Isten tiszteleten nem veszek részt, engem itt nem látsz. És akkor Saul utána nyúl, megfogja ruháját, és ahogy Sámuel megy, Saul leszakítja, hogy húzná vissza a ruháját. Mondja Sámuel, így szakasztatik el tőled a királyság. És azért kérleli Saul, hát gyere, imádkozzál vele. Elmegy, Sámuel nem akar nagy botrányt, de majd figyeljük meg, olvastam is, Sámuel nem imádkozik. Ott van, részt vesz az Isten tiszteleten, de nem imádkozik. Ez a Saul áldozata, ez a Saul hálája, ez a Saul Isten tisztelete, ez a Saul imádsága. Sajnos nem csak Saulnál látunk ilyen dolgokat, hogy csak úgy valami kitalál, és úgy Isten tiszteletként adja elő, hanem emlékezhetünk Áronra, akinek azt mondja a nép, hát Mózes 40 napja fent van a hegyen, biztos meg. Csinálj nekünk isteneket. És ott sem azt mondja Áron, hogy felejtsük el Jávét, és válasszuk az egyiptomiak isteneit, hanem azt mondja, hogy csináljunk egy aranyborjút, és az a mi istenünk. És azt mondja, ez az Isten hozott ki benneteket Egyiptomból. Tehát nem lecserélik az Isten, csak úgy formálnak rajta valamit. Tudjátok mi ezt, testvérek? Teremté az ember, az Istent, az ő képére és hasonlatosságára. Itt erről van szó. Találkozunk aranyborjúkkal Jeroboám király idejében, amikor ketté szakad Izrael és Júda ország részekre a zsidóság, a nagyobb az északi, a kisebb a déli, és azt mondja Jeroboám, az északi ország résznek az uralkodója, ha ezek az én népem, ezek az északi törzsek, majd elmennek Isten tiszteletre a templomba, mert ugye az ember vallásos, tehát megtiltani nem lehet nekik, hogy imádkozzanak, és valamiféle világnézettel ne rendelkezzenek. És ha elmennek Jeruzsálembe, még a végén ott megtérnek, meg Isten igéjét fogják hallani, a végén azt mondják, hogy égtelenség, hogy nem Dávidtól leszármazott király van, és hogy két országrész van, hát a végén még visszacsinálnak mindent, ez veszélyezteti az én hatalmamat, úgyhogy adok én majd nekik vallást. És ő sem azt mondja, hogy új istenek, az Izrael istenét kiábrázolja aranybórjakban, nem is csak egy helyen, hanem két helyen, hogy biztos ne Jeruzsálembe menjenek, a hívők pedig Isten megparancsolta, hogy Jeruzsálembe évente háromszor fel kell menni. Ugye Elkána és Anna mennek is mindig, és imádkoznak ott. Hát Dánban és Bételben megépíti az aranybórjakat, megépíti az oltárt, na itt lesz most már az Isten tisztelet, én népem, rendel papokat, nem az Áron leszármazottai közül, idegen népek, idegen törzsek fiai közül a saját tetszése szerint rendel oda papokat, és aztán úgy olvassuk, hogy rendelt ünnepeket is az év különböző szakaiban, amit az ő szívében kigondolt. Amit az ő szívében kigondolt, úgy alakította, úgy hozta létre az ő vallását, világnézetét, benne volt abban az Úr is, meg benne volt abban az ő saját elképzelése is. Formálta az ember, az Isten az ő képére és hasonlatosságára. És aztán eszembe jut még az Uzziás királynak a története, aki bement a templomba, és azt mondta, elég jó király vagyok, jó leszek én papnak is. Bement a szentélybe, és az arany illat áldozati oltáron jó illatú áldozatot tett. Oda mentek a papok, hogy ezt nem teheted meg. Majd megmondom én, mit tehetek. Ő jó volt papnak is. Ő elgondolta a szívébe. Ő azt mondta, hogy ilyen lesz a jó Isten tisztelet, amit én végzek. Isten poklossággal verte meg, ott helybe fekélyek jöttek elő a testén, egész életében poklos volt utána, ebben is halt meg, úgyhogy kiűzték a papok, de ő maga is már elszégyelte magát, és megijedt, és maga is igyekezett kimenni a templomból. Egyre másra látunk olyanokat, akik nem figyelnek oda az Isten szavára, és a saját képükre és hasonlatosságokra formálják az ő istenüket és az ő Isten tiszteletüket. Ahogy a szívükben elgondolják. Testvérek, jó elgondolkodni azon, hogy milyen a mi Isten tiszteletünk és milyen a mi áldozatunk. Min alapul? Mivel az ember vallásos lény, és néha még nem is mondhatni az, hogy egy gonoszság hajtja, hanem egyfajta jó szándék hajtja. Uram, én ezt akarom neked tenni. Uram, én azt akarom neked tenni. Én így szeretném tenni, amúgy szeretném tenni. Még nem is lehetne azt mondani, hogy ez gonoszság, csak a háttérben van valaki, aki gonosz, és indítani akar bennünket olyan dolgok megtételére, amit nem kellene, hogy megtegyünk. Isten igéje eligazítást ad nekünk, az Isten tiszteletre nézve. Majd erre egy kicsit bővebben ki fogok térni, de olyan jó lenne, testvérek, hogyha úgy mérlegre tennénk akár a személyes hitéletünket, személyes Isten tiszteletünket, mert mindenkinek van egy személyes Isten tisztelete, de akár a közösségi, gyülekezeti Isten tiszteletünket is. Mi az, amit Isten igéje támogat és pártol? Mi az, amit Isten igéje esetleg megenged? Mi az, amit Isten igéje tilt, amit le akar metszeni, le akar nyesni a mi Isten tiszteletünkről. Nehogy úgy járjunk, mint Káin testvérek, aki vitte az áldozatot Istennek. Tehát róla is azzal megírva, hogy Istennek áldozott, nem a baáloknak áldozott. Az Istennek vitt gyümölcsöket, amiket az embernek Isten adott, hogy azzal éljenek eredetileg. Azokat vitt. És vitt áldozatot Ábel is. Mi volt a kettő között a különbség? Azt mondja Isten igéje, hogy hit által vitt. Ábel becsesebb áldozatot, mint Káin. Hit által. Hogy miben hit, arra megint csak azt mondom, mindjárt kitérek. Jakab levele első rész 26. versében egy olyan kifejezés áll előttünk, hogy hiába való Isten tisztelet. Jó ezt megfontolni, hogy abban a konkrét esetben mi volt ez, olvassák el a testvérek, ha érdeklődnek, mindig adok fel házi feladatokat vasárnaponként, olyan vagyok, mint egy rossz tanár, hogy mi volt abban a helyzetben a hiába való Isten tisztelet, mi is hiába valóvá tehetjük a magunk Isten tiszteletét. Nem csupán azzal, ami ott meg van írva, más dolgokkal is. Nagyon oda kell figyelnünk, Mert mondhatjuk, hogy nekünk van Isten tiszteletünk, csak Isten azt mondja, hogy ez egy hiába való Isten tisztelet, olyan, mintha nem is lett volna. Megveszek a boltban egy szemüveget, beszállok az autóba és ráülök. Eltörik. Hiába vettem meg. Dobhatom ki a kukába, olyan, mintha meg sem vettem volna. Sokak vannak így, hogy Isten tiszteletre jönnek össze, énekelnek, imádkoznak, teszik ezt, teszik azt, és egyszerűen hiába való az az Isten tisztelet. Hát az Úr mentsen meg ettől minket. A kolossébelieknek Pál azt mondja, egy másik kifejezést használva, és ez már még jobban illik a Saul Isten tiszteletére, hogy maga választotta Isten tisztelet. Ott is el lehet olvasni, hogy a kolossébeliekhez írt levél második részében mi volt az a konkrét helyzet, amire mondja ezt Pál, de maga választotta Isten tiszteletnek nevezhetjük nyugodtan az Áron Isten tiszteletét, a Saul Isten tiszteletét, a Jeroboám és az Uzziás király Isten tiszteletét is. Mi választottuk magunknak. Nekünk így tetszik. Mi így fogjuk Isten tisztelni. De vajon Isten elfogadja-e ezt a tiszteletet? Testvérek, egy biztos, olyan sokszor említem ezt, de szeretem ezt említeni, és ezt egy kicsit erőltetni a testvérekre, hogyha mi olvassuk Isten igéjét, mi annyi eligazítást kapunk belőle, hogy rengeteg problémától megszabadulnánk, ha jobban ismernénk Isten igéjét. Nemrég beszéltem egy idős asszonnyal, és mondom neki az Isten kijelentéseit, Isten igéjét. Elkezdett neki örülni. Látom, hogy az ige hat az ő szívébe. Elkezd örülni. Jaj, de jó, hogy ezt mondja. Jaj, de jó erről hallani. Beszélgetünk tovább, és egyszer csak megváltozik a lelkület. Na, ez azt mondta, ez odament, ez bepanaszolt ennél, az visszamondta amannak, de én tudom, hogy így volt, és az az ilyen-olyan ember, meg amolyan, hú, elindult a szennyes kifele. Mondom neki, álljunk meg egy picit, korán sem biztos, hogy ezek a dolgok így történtek. Hát akkor ki csinálta ezt? Ki mondta meg? Ki? Hát mondom, az ördög. De ha őket fel tudta húzni, minket nem kell, hogy felhúzzon. Hiszen megvan írva, hogy minden gondotokat ő rá vessétek, és néki gondja van rátok. Hát emlékszik, hogy az előbb beszéltünk ezekről az igékről. Hát jusson eszünkbe. Vagy énekeljük a különféle énekekben is, hogy minden gondom keservem, néked az Úrnak átadom. Hát akkor adjuk át azokat a gondokat, keserveket. Jaj, tényleg, de jó, hogy tetszik mondani. Hát lehet, hogyha az az illető idős asszony többet olvasta volna a Bibliát, nem baptista, már csak úgy elárulna, hogy valaki azt higgye, hogy a gyülekezetből, ez nem közülünk való, akkor lehet, hogy nem kellett volna, hogy eddig is elmenjen, hanem eszébe jutott volna, nem kell nekem neheztelnem arra másikra. Tehetem az én drága megváltom kezébe ezt az egész bonyolult ügyet. És olyan egyszerűen megszoktak az ilyenek egyébként oldódni. Tehát, hogyha az igét többet olvasnánk és komolyabban vennénk, akkor jobban eligazodnánk az Isten tiszteletnek a dolgában is, hogy mit kér Isten, mi kedves ő előtte. Testvérek, az Isten azért küldte az ő fiát, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet. Ezért is küldte az ő fiát, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet. Amikor az Úr Jézus megérkezik Jeruzsálembe, az Isten tisztelet helyére, hegyére, bemegy a templomba, megtisztítja a templomot. A templom tisztításnak a történetét olvassuk. Azt mondja, az én atyám háza imádságháza. Mit keres benne ez, meg az, meg amaz? Lehetett volna hivatkozni azok a pénzváltók, akik ott voltak, azok olyan pénzekre váltották be a messze földről, idegen földről érkező embereknek, zsidóknak a pénzét, amit ott fel tudtak használni. Én is volt, hogy Erdélybe lejet kaptam úti költségként. Hát nem tudtam tankolni vele, vagy nem tudtam elkölteni, be kellett, hogy váltsam. Milyen jó lett volna, az imaházban van egy pénzváltó, aki kírva, hogy ennyi lej, ennyi forint. Lehet a testvérek kizavarták volna, mert nem oda való. Hát itt is az történt, hogy lehet, hogy hasznos dolog az, de már nyerészkedéssé megy át, már a lényeg a pénzem van, vagy ott voltak a galambárusok, vegyetek galambot és áldozzatok Istennek. Tehát nincs kiiktatva Isten, csak be van szennyezve az Isten tisztelet. Ezt nem ott kell beszerezni, nem akkor kell beszerezni. Megvan annak a maga helye, és nem nyerészkedéssel, hanem egy olyan összefogással, hogy ez is az Isten tisztelet része, hogy az áldozati állatokat meg tudják vásárolni azok a messziről jött vándorok. Az Úr Jézus megtisztította az Isten tiszteletet. Az utolsó időknek a kísértése az, testvérek, hogy a gyülekezet a kegyesség látszatát megőrzi, de az erejét megtagadja. Már az Úr Jézus idejében úgy volt ez, hogy azok a farizeusok, azok azt akarták, hogy azt lássák az emberek, hogy ők micsoda hívők. Mi böjtölünk. Elváltoztatták az ábrázatukat. Mennyire hordjuk mi a nép bűneinek a súlyát. Előre ültek a helyeken. Templomban, zsinagógákban, az első helyekre, hogy az emberek lássák őket, hogy ők ott vannak legelől. Hosszú köntösökbe jelentek meg. Ima szíjaikat meghosszabbították. Ma is a zsidókon ott vannak az ima szíjak, kis ima kockák, igék vannak azokba benne beleírva, és akkor rákötik a kezükre, meg a fejükre. Hogy lássák az emberek őket, hogy hát mennyire hordozzák ők Isten igéjét. Hosszan imádkoztak, hogy lássák őket az emberek, hogy milyen hosszan és szépen tudnak imádkozni. A mai gyülekezetek életét is kísérti ez, Pál apostol meg is mondja, hogy az utolsó idő gyülekezete olyan lesz, amikor a kegyesség látszatát megőrzi, az erejét megtagadják. Sok helyen akarnak a hívők úgy feltűnni, hogy ők igazán hívők. Hát kiben nem lenne ott a jóindulatú vágyakozás, hogy én jó hívő vagyok, és én meg akarom mutatni azt, hogy én jó hívő vagyok. De testvérek, ez soha nem a külső ránézésre kell megállapítani. Sokan mondják, hogy a hívőket meg lehet ismerni. Belenézel a szemébe, és rögtön tudod, hogy hívő. Hát Zimány Józsi bácsi erre alapozva Szibériába, amikor kiengedték a fogságból, mert ott több ezer kilométerre elvitték, aztán kinyitották a láger ajtaját, és azt mondták, Zimányi mehet haza. De se pénze nem volt, se jármű nem volt, semmi, hát egy jó pár hónapot ő még eltöltött ott, még haza tudott jönni. Na azt mondja, kitől kérek segítséget? Hol lakjak? Mit egyek? Hát mondták, hogy a hívőket fel lehet ismerni. Na azt mondja, nézte az utcán az embereket, ez biztos hívő, oda ment. Áldja meg az Úrra, hívőket kell, tudta, hogy az oroszok között vannak baptisták. A baptistákat keresem, hát ugye zavarták, szóval, hogy négyszer-ötször próbálkozott, egy se jött be. Hát nem is jöhet meg, a hívőket kívülről nem lehet felismerni. Nem így működik, hogy kívülről majd. Mondom, hogy hogy lehet felismerni őket. A kegyesség látszatát megőrzik, de az erejét megtagadják. Vannak, akik pólókat vesznek fel, azokat meg lehet ismerni. Nagy kereszt van rajtuk, vagy nagy felirat. Hát én is néha megjelenek, nekem is adtak már ilyen pólót egy-egy gyülekezeti alkalmon, de én a munkahelyre, utcára nem szoktam ilyenekbe megjelenni. Mert nem azt akarom, hogy arról ismerjenek meg. Na ez az ember az, akinek olyan szép hívő pólója van. Nem erről szeretném, hogy megismerjenek az emberek, hanem a kegyesség erejéről. És amikor azt mondom, hogy a kereszténység ma olyan látszat kereszténység, ez a világ olyan sziporkázó. Ha megnézzünk egy reklámfilmet, a legszebb nők, a legjobb felszerelések, a legkiválóbb vegyszerek, minden csillog és villog, és minden olyan sziporkázó és fényes. Egy torz képet mutat meg nekünk. És valahogy a világnak a képét, vagy ránézünk egy épületre is, gyönyörűséges, de mennyi hamis, fekete pénz tapad annak a felépítéséhez, mennyi vér, veszekedés, perlekedés. Borzalom, hogy a háttérben mi van. Felszólal egy parlamenti képviselő, vagy egy igazgató, és a legnyájasabb és ünnepélyesebb szavakat használja, de a háttérben ott vannak a sikkasztások, meg az erőszakos cselekedetek, aminek csak egy része derül ki, a nagy része csak az ítélet napján. Mi megtanultunk, a világ megtanult, de sajnos az egyház átveszi ezt, hogy jó képet vágni a sötét dolgokhoz is. azt mondja Isten igéje, hogy ne erre törekedjetek, ne a kegyesség látszatát, hanem az erejét tagadjátok. Az erejét. Egyszer elmondta egy testvér, hogy valaki elindult a szószék felé bizonyságot tenni, és hogy mondta a szívében, na, szólalj csak meg, mindjárt megmondom, hány kiló vagy. De először nem értettem, hogy most ez valami fogyókúra recept akar lenni, vagy mire gondol a testvér. A szellemi súlyára gondolt annak a felszólaló testvérnek. Menjél csak ki, na most megtudjuk, hogy mi a helyzet veled. Szóljál csak, és rögtön le fogunk mérni, hogy mennyi súlya van a te életednek, a te hitednek. És azután hadd lássunk téged cselekedni, és élni, és munkálkodni, mindenki fog terülni. Milyen ereje van a kegyességnek? Én sajnálattal tapasztalom, amerre járok, hogy olyan gyengék a hívők, olyan gyengék a gyülekezetek. Nincs igazi forró hangulat, nincs igazi Isten imádat, nincs igazi Isten szolgálat, nincs igazi Istennek átadott élet a gyülekezetekben. Látszat dolgok vannak, ünnepségek vannak, lelki pásztorok vannak, avatások vannak. Csak a hit ereje az hiányzik. Jézus Krisztus azért jött, hogy megtisztítsa az Isten tiszteletet. És egyszer találkozik az Úr Jézus egy asszonnyal, elkezd vele beszélgetni, és miután a személyes dolgokon túl vannak, ez az asszony kitágítja a kört, és érdeklődik, és kíváncsi arra, hogyan lehet jól tisztelni az Isten. Hát ez egy parázna asszony, akinek az Úr Jézus elmondott mindent, hogy ő hogyan él, hát nagyon finoman, de mindent leleplezett, és utána ez az asszony érdeklődve kérdezi az Úr Jézustól, János evangélium a 4. rész, 20. versében, ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mai napig a Garizim hegyén vannak olyan samaritánus hívők, akik építettek egy templomot, és oda járnak Isten tiszteletre. Ez a mai napig megvan, láttam erről egy kis dokumentumfilmet. Egy sajátos vallás keverék egyébként az, kezdetektől fogva, amit ők gyakoroltak, nem véletlenül, hogy a zsidók irtóztak tőlük, bár ők maguk is belekeveredtek idegen vallásokba, meg istentelenségbe, de hát ezzel már nem foglalkoztak annyit. Tehát erre utal ez a samaritánus asszony, hogy a mi atyáink azt mondják, ez az igazi Isten tiszteleti hely, ugye? Ők így fogják fel, ez a világnézet. Ti azt mondjátok, hogy az. Na melyik az igazi? Nagyon tanulságos, amit Jézus válaszol. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az idvesség a zsidók közül támad. Hát ezzel kimond egy igazságot, de rögtön folytatja egy még fontosabb igazsággal, de eljön az óra, és az most van. Milyen szép kifejezés. Eljön az óra, és az most van. Ez egy kegyelmi idő. Ez a te órád, asszony. Ez most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiból. Milyen érdekes, nem azt mondja az atya, jaj, annyi imádóm van, annyi zsidó van, aki tisztel, olyan sok keresztény van, akik jönnek hozzám vasárnapról vasárnapra, meg szerdáról szerdára, hogy már alig győzöm őket fogadni. Nem. Keresni kell az ilyeneket. Nagyító. Még az Istennek is keresi. Ki az, aki engem igazán? Ki az, aki engem komolyan? Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Lehetetlen máshogy imádni. Mehetsz te a Garizim hegyére, mehetsz te az arany borjúhoz, mehetsz te Jeruzsálembe is, a templom hegyére, ha te nem lélekben és igazságban imádod az atyát, akkor te nem imádod sehogy. Szó szerinti fordításban szellemben és valóságban. Na mit jelent ez, hogy szellemben és valóságban? Mire gondolt itt az Úr Jézus? Hogyan kell imádni nekünk az atyát szellemben és valóságban? Talán erről is lehetne egy könyvet írni, vagy talán 10-et is. Én csak annyit mondok el, amit megértettem az én sekély ismereteimmel és adottságommal, de két dolgot megértettem. A szellemben az azt jelenti egyrészt, de ez nagyon fontos, hogy nem látható módon. Az nem egy látszat. Az nem az a fontos, amit lát az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten azt nézi, ami a szívben van. Ezt mondja Isten Sámuelnek. Te ránéztél a királyfira, vagyis hát Isai fiára, és azt mondja, hogy ő lesz a királyfi. És Isten leállítja, nem. Saulnál így volt. De Dávidnál nem így lesz. Nem az lesz a királyfi, aki jól néz ki, aki talpra esett, aki szép, aki magas, aki erős, aki kellő idős hozzá. Én a szíveket vizsgálom. Amikor én megtértem, testvérek, akkor hosszú hajjal, szakadt farmerba, ilyen kis tatyóval, hát úgy tudom, az a magyar neve, hogy általvető, régi parasztok hordták, nekünk tatyó volt, abba volt a cigi, én úgy mentem el a templomba. Hála az Úrnak, senki nem mondta, hogy mit keres maga itt így, vagy te fiacskám 18 évesen, menj innen és akkor gyere be a templomba, megtanulsz felöltözni, úgy fogadtak, örültek, szeretettel. És azt hiszem, hogy kedves volt az az Isten előtt, mert nem a külsőt nézte az Úr, hanem azt, hogy itt van egy éhes lélek, aki vágyakozik engem megismerni. Aki szellemben imád engem. Majd aztán követik a külső dolgok is, de nem az a lényeg. Mi olyan sokat adunk a látható dolgokra. De az Úr azt nézi, ami a szellemben van. Az Úr Jézus meggyógyítja a bénát, akit oda visznek hozzá egy hordágyon. És azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És ennyi. Nem kell fel a beteg, nem kezd el járni, nem történik semmi, hogy angyalok jelentek volna meg, és tapsoltak volna, hogy hurrá, megbocsátottak a bűnök. Kimondta ezt az Úr Jézus, ezt a szellemi igazságot, és nem látszott ebből semmi. Mondják is a farizeusok, kicsoda ez, hogy ezt mondja. Csak Istennek van hatalma megbocsátani a bűnöket, hogy merészelte ezt kimondani? Az Úr Jézus azt mondja, hogy lássátok. Nem kellett volna, hogy lássák, de azoknak a kedvéért, meg a mi kedvünkért is, hogy lássátok, hogy van hatalma az ember fiának a bűnöket megbocsátani a földön. Kelj fel, vedd a te nyuszójádat és járj. A szellemi volt a fontosabb. Kérdezi az Úr Jézus, mi a nehezebb? Azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneit, vagy az, hogy eredj el és járjál. Az emberek azt mondják, hát az, hogy járjál, az nagyobb dolog, mert ha hazudsz, akkor kiderül. De ha azt mondod, hogy megbocsátottak a bűneid, és hazudsz, akkor nem derül ki. Nem. Vagy igaz, vagy nem. Nem látjuk. Az Úr Jézus bebizonyította, hogy ami szellemben láthatatlanul megtörtént, annak jeletét most kelj fel és jár. És az is megtörtént, és ez is megtörtént. Ezt látjátok, azt nem látjátok, de attól az még igazi bűnbocsánat. Hát én is így tértem meg, hogy semmi angyali kijelentés nem volt, de egyszer csak elfogadtam hittel a szellemi valóságot. És így imádom az én Istenemet. Úgy örültem egyszer, Frank Sanyi bácsi jött el, még akkor egy-két éve rakott csak Izraelben, és hazalátogatott, és összejöttünk Békésen. Már Békés városában, de amúgy Békés volt a lelkületünk is. És ott nem tudom, 20-30 testvér jött össze, és voltak különféle szolgálatok, bizonyságtételek, és imádkoztunk. És Sanyi bácsi könnyek között annyit mondott, Uram, én most nem tudok neked mondani semmit, nézd az én szívemet, az beszél neked, ámen. Úgy megjegyeztem egy életemre ezt az imádságot. Volt, hogy már én is így imádkoztam. Uram, most nem nincs szó, ami kifejezze fájdalmamat, örömömet, hálámat vagy bánatomat. Itt van a szívem, te nagyon jól látod. Ez egy szellemben való imádás volt. Ha énekeltünk ott 5 óra hosszát, vagy imádkoztunk volna 5 óra hosszát, akkor sem lett volna Isten előtt kedvesebb, mint ami belül történik. És ez a sorsdöntő. Nem az a lényeg, hogy valaki kimondja egy evangelizáció végén a megtérők imádságát. Nem az a lényeg, hogy valaki 10 óra hosszát olvassa a Bibliát, vagy 10 percet olvassa a Bibliát. Nem az a lényeg, hogy valaki 5 percig imádkozik, vagy 5 óra hosszán át imádkozik, testvérek, ezek mellékes dolgok. Az a lényeg, hogy milyen szívvel, amikor kimondja, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, akkor a szellemben, de valójában történik, vagy pedig az, hogy egy betanult kegyes szólam, ismeri a Bibliát az illető, és ezt szajkózza. Mint egy papagáj, vagy egy színész, akinek fizetnek, és eljátsza a Jézus életét, anélkül, hogy bármikor megtért volna. A szent ajkakkal a szavát. Egy testvér mondta, ha egy elefántot meg lehet tanítani táncolni, akkor egy embert is meg lehet tanítani prédikálni. De ez nem kell sok ész, és sok tehetség, csak gyakorlás kérdése. A lényeg nem az, hogy prédikál valaki, vagy nem prédikál, szépen, vagy csúnyán prédikál, hanem, hogy milyen szívvel. Szellemben, de igazán, de komolyan, de valóban. És mivel az a példázatbeli zsidó ember, az csak a saját jó cselekedeteire utalt és úgy imádkozott, az a vámszedő pedig komolyan mondta azt, hogy vétkeztem, és bűnös vagyok, Uram. És Péter is ugyanígy beszél ott a csodálatos halfogás után a Genezáretó partján. Eredj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Ez egy komoly dolog volt az ő részén. Ez egy szellemi, nem látható, de annál valóságosabb Isten tisztelet volt a részéről. Te szent vagy, én meg bűnös vagyok. Ez Isten tisztelet. Ez egy áldozat, egy hitvallás az ajkán. Az egyik tehát, hogy nem látható, de mégis igazi. És a másik, úgy gondolom feltétlenül, így kell, hogy legyen, az imádja helyesen az Atyát, aki imádja az ő fiát, Jézus Krisztust. És az imádja az Úr Jézus Krisztust, aki befogadta hitáltal az ő szívében. Ez is láthatatlan dolog, de ez is annál valóságosabb lehet. Azt mondja maga az Úr Jézus, János evangélium a 5. részében, 22. versben, János 5. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt. Én nekem ez a feleletem a Jehova tanúira, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus nem Isten, és őt nem szabad imádni. Ha te nem imádod Jézust, akkor te soha nem fogod imádni az Atyát sem. Amiképpen tisztelik az Atyát, azonképpen kell tisztelni a fiút. Ahogyan te tiszteled a fiút, azzal fejezed ki, hogy tiszteled az Atyát. Azért, testvérek, mert nekünk az Isten kegyelme, és ezt így fogadjátok el, ahogy mondom, minden, amit az Isten bármikor adott, ad és adni fog az embernek, minden Jézus Krisztusban jelent meg. És Jézus Krisztuson kívül Isten semmit nem készített el nekünk. Ezért mondja az Isten igéje, hogy ő benne teremtette. Jézusban adta Isten a teremtést, az életet is, a biológiai életet is, a fákat, a gyümölcsöket, az állatokat, mindent, a csillagokat is Krisztusra nézve készítette Isten. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Ábrahám látta az én napomat és örült. Ábrahám tudott én róla. Ott volt végig az Úr Jézus. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor átmentek a zsidók a tengeren, akkor Mózesek keresztelkedtek meg, és amikor ittak a kősziklából, akkor Krisztusból ittak. Azt mondja, nem akarom, hogy ne tudjátok, hogy ők Krisztusból ittak. Az a lelki, szellemi kőszikla volt ott. Ott volt már az Úr Jézus. Isten semmit nem ad nekünk Jézus Krisztuson kívül, testvére. És ha mi igazán akarjuk imádni az Atyát, akkor nekünk fel kell ismernünk az Úr Jézust, és az Úr Jézus kell imádnunk, mert Isten semmi másra nem tekint, csak az ő fiára, Jézus Krisztusra. Ha jóságunkkal megyünk hozzá, eltörli azokat. Ha bűneinkre hivatkozunk, hogy mi méltatlanok vagyunk, azt mondja, Isten, nem ezzel foglalkozom. Hogy te jót tettél, vagy rosszat, az engem nem érdekel. Az én fiam vérét keresem. És amikor a Krisztus áldozatát fedezi fel a mi életünkben, amikor Krisztus mögé, mint pajzs mögé bújunk, testvérek, mi úgy gondoljuk, hogy az a szép Zsoltár idézetek, hogy az Úr az én pajzsom, azok arra valók, hogy amikor az ellenség dobál kővel, meg dárdával, akkor mögé bújhatok, ez is benne van. De amikor megyek Isten elé, és ott vagyok az én bűneimmel, az én gyarlóságaimmal, nyomorúságommal, és Isten égető szeme rám tekint, és halnék meg, Krisztus, mint pajzst emelem fel magam elé, az Úr Jézusért, mennyei édesatyám, fogadjál engem, ne utasítsál el engem, és Isten azt mondja, jöhetsz, mert látom rajtad Krisztusnak az áldozatát, látom, hogy komolyan veszed, nem látszat ezt te nálad, nem azt mondod, hogy Uram, Uram, mert akkor csak ki lennél rekesztve, nem jöhetnél be, de te neked a szíved kiáltja, hogy Uram, neked térdepel a lelked, hódol a bensőd, te jöhetsz én hozzám. A dogmatika azt mondja, hogy Jézus Krisztus tökéletes Isten és tökéletes ember egy személyben. Hát ez nagyon jól mondja a dogmatika. Tudjátok, testvérek, amikor az ember oldaláról tekintünk az Úr Jézus Krisztusra, akkor úgy járunk, mint Tamás. Amikor felismerjük az ő hatalmát, fenségét, mert Jézusról sokat hallunk. De amikor úgy Isten megvilágosítja előttünk az ő fiának a személyét, akkor leborulunk, én Uram és én Isten. És imádjuk őt, mint Istenünket. És jól is tesszük, mert Isten megjelent testben. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige testé lett. És megjelent előttünk a tökéletes Isten, mert ha nem törődne velünk, önfeláldozó szeretettel nem is lehetne tökéletes. A tökéletes alányul a tökéletlenekért. Ez Krisztus. A tökéletes Isten megjelenik testben. De mikor az Atya elé megy, testvérek, akkor meg a tökéletes ember jelenik meg. És mikor Jézus azt mondja, hogy önmagáról, nem azt mondja, hogy Isten fia. Mert ő másik oldal az Atya szemszögéből tekint önmagára, és azt mondja, hogy én az ember fia vagyok. Így tekint rá Pilátus is. Íme az ember. Mi mindannyian kutyák és patkányok vagyunk, de ő az ember. Ő az igazi ember. Az igaz ember, a tökéletes ember, aki mindig véghez vitte Istennek a parancsolatát, és a legnehezebben végrehajtható parancsolatoknak is engedelmeskedett. A tökéletes ember jelenik meg benne Isten előtt, és a tökéletes Isten jelenik meg benne az ember előtt. Olyan csodálatos ez, testvére. És nem azt mondta, hogy én maradok a tökéletes ember, hanem azt mondja, hogy tökéletessé teszem őket, hogy a zsidókhoz írt levél nagyon szépen megfogalmazza, egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem vétkezünk, hanem azt jelenti, Isten úgy bánik velünk, mintha soha egyetlen bűnt sem követtünk volna el. De csak azokkal, akik szellemben, de valóságosan imádják az Isten. Szellemben és valóságban imádják az ő fiát, fogadják be az ő fiát, Jézus Krisztust. Minden, amit Isten nekünk akar adni, Jézus Krisztuson keresztül jelenik meg, és minden, amit mi akarunk adni Istennek, meg kell, hogy ez így legyen, Jézus Krisztuson keresztül kell, hogy eljusson az Atyához. Ezért mondja az Úr Jézus, ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, akkor meghallgatja őket az Atya. Ha az én nevemben, ha azt mondják, Uram, mi 5 éve böjtölünk és imádkozunk, hallgass meg minket, Isten nem fogja ezt elfogadni. De azt mondjuk Jézus Krisztus nevében, szellemben és valóban komolyan kérünk téged bűnbánattal, alázattal, könyörgünk és háladással, hallgass meg minket, meg fog bennünket hallgatni. Mi is adhatunk az Istennek ajándékokat, felajánlhatjuk áldozatainkat, és ebben volt különb a Ábel áldozat, mint a Káiné. Nem azért, mert az egyik gyümölcs volt, és a másik bárány volt, vihettek volna mást is ajándékba, hanem azért, mert hit által vitt becsesebb ajándékot. Testvérek, amikor a mi ajándékunk megérkezik Istenhez, és az Isten ajándéka megérkezik hozzánk, amikor mi elfogadjuk, amit, akit Isten ad, és amikor Isten elfogadja, amit mi adunk, az az Isten tisztelet. Ez hiányzott Saulnál, de ez ne hiányozzon nálunk. Amen.
Amen.